A mai napon tehát folytatom azt a sorozatot, amiben benne vagyunk, és hogy igazából miről is lesz szó, úgy hiszem, hogy több minden el fog hangozni. Egy picit talán mondhatom úgy is, hogy egy alaptanítás ez, de egy olyan alaptanítás, amit igazán jól kell érteni, és jól kell megérteni. Nagyon félre is lehet ezt érteni, nagyon jól is lehet ezt érteni, de én úgy hiszem, hogy mindazok, akik keresik, kutatják a növekedést az életükben, keresik a válaszokat az életükben, keresik az áttöréseket az életükben, keresik azt, hogy miként, hogyan lehet egyről kettőre jutni, háromról négyre jutni, vagy nyolcról tízre, stb. Tehát másik szintre jutni, azok között sokan vannak olyanok, akik elakadtak valahol. És egyszerűen nem tudják, és nem látják, és nem értik azt, hogy csinálnak, mint egy mókuskerékben lévő folyamat, egy monoton hitéletet, aminek nem igazán látják azt, hogy hogyan tudna áttörni arra a szintre, amit az ige ígér és garantál, hogy azt a békességet megélni, azt a teljességet megélni, azt az anyagi gyarapodást megélni, azt a gyógyulást megélni, amit az ige Jézus Krisztusban nekünk már garantált, amit már odaadott. Van valami, ami miatt egy bizonyos korlátig tudunk csak elmenni, és ez a korlát, ez sokszor az elménkben van, sokszor a fejünkben, és bizony sokszor a lelkünkben, az akaratunkban, az érzelmeinkben. Azt a címet adtam a mai tanításnak és a mai üzenetnek, amely Jézus egyik alap példázat, nem is példázatáról, hanem egy szellemi törvényéről szól, amikor erről beszélt a Jeruzsálembe való felmenetele után. Oda mentek hozzá a görögök, és illetve a tanítványokon keresztül akarták Jézus látni, és azt mondták ott a tanítványok közül kettőnek, hogy látni akarjuk Jézust, mutasd meg nekünk Jézust. És erre Jézusnak mi volt a következő pár mondata? Fel fogjuk olvasni ezt az igében János evangéliumból. Elmondott egy olyan történetet, egy olyan, nem is történethez keresem a szavakat, egy olyan a természetes világból hozott példát, ami annyira alap, és annyira egyértelmű, és tisztán és jól látható egyébként a természetes világban, hogy sokszor nem veszünk róla tudomást, mert annyira természetes. De azt mondta, hogy Jézus, hogy a gabonamag, amikor kérdezték azt, hogy láthatunk-e téged, hogyan láthatunk téged, látni akarjuk Jézust, azt mondta, ha a gabonamag nem kerül a földbe, és nem hal el, akkor nem fog gyümölcsöt és termést hozni. És gondolt, hogy Attila, mit akarsz ebből mondani? Mit akarsz ebből kihozni? Azt akarom ebből kihozni, hogy a gabonamag, ami itt a zsebemben is van, hoztam otthonról, hoztam búzát, pont az esett le, igen, olyan picike, hogy alig látod, csak azt látod, hogy itt az ujjaim között van valami. Aztán hoztam napraforgót, ez is egy mag, ez egy picit nagyobb, hoztam kukoricát, ezt is mindenki ismeri, ugye? Nézzük a gabonamagot, mert igazából ezt mondja Jézus, bár igazából az eredetiben csak mag szó szerepel. Tehát van egy mag, és mit látsz ebben a magban? Mit látsz ebben a magban? Látod azt, hogy milyen picike. Látod azt, hogy igazából ez így önmagában kemény, semmire nem jó, hogyha csak így önmagában marad. És Jézus azt mondja, hogy ebben a magban benne van valami olyan dolog, amit ő rakott, ő teremtett bele. A természetes világban is így van ez, és a szellemi világban is így van ez. És ahhoz, hogy ez a gabonamag egy kalászos termést, illetve növényt hozzon, amiben sok gabonamag ugye megterem, mint termés, nevezzük gyümölcsnek, mint egy termés, ahhoz mire van szükség erről a gabonamagtól? Többek között az ugye, hogy a földbe el legyen vetve, és ennek meg kell halnia. És azt a tanítás címet adtam a mai üzenetnek, hogy hajj meg önmagadnak, ami egy olyan lecke, egy olyan kulcs dolog, amit ha megértesz, akkor sokan, akik most úgy gondoljátok, hogy van valami, ami miatt nincs áttörés, ami miatt nincs valóságban az, amit szeretnél. Szóval, hogyha ezt megérted és megcselekszed, akkor a következő szintre tudsz lépni. Ez a gabonamag csak is és kizárólag akkor terem sokszoros termést, hogyha a földbe kerül, és átmegy egy olyan folyamaton, aminek az ő számára a vége az a halál. És Jézus egyértelműen természetesen, amikor erről beszélt ott a János Evangélium 12-ben, mindjárt fogom olvasni, akkor elsődleges értelmében saját magáról beszélt. De ahogy a te életedben, meg az én életemben, és minden keresztény életében eljön egyszer, sőt, én úgy hiszem, hogy sokszor a lehetőség arra, hogy felvegye, átvegye a gabonamag sorsát, akkor az egy döntést követel meg a te részedről, hogy hajlandó vagy-e meghalni. Hajlandó vagy-e meghalni azért, hogy belőled élet fakadjon. Hajlandó vagy-e meghalni azért, hogy belőled a sokszorozódás, a természet fölötti túláradás, és valami olyan dolog jöjjön elő, ami egyébként így nem látszik, mert te nem látod. Mint ahogy erre ránézed, nem látod, mi van benne. De hogyha ismered a szellemi törvényeket, ismered a természetes törvényeket, és van pici gyakorlatod, láthatod ebbe az egy szem magba, akár több vagonnyi búzatermés benne van. Most azt látod, egy picike kis dolog önmagában, és elszórja az ember, elejti az ember, útfélre esik, kövek közé esik, tövisek közé esik, vagy jó földbe esik. Ez a kérdés. De te is egy mag vagy. És a te tested, és természetesen nem a fizikai értelmen vett halálról beszélek, hanem a testednek a kívánságairól, az énedről, az egódról, a saját magad vágyairól, az én tudatodról, ami te vagy, annak akarsz élni, vagy hajlandó vagy ezt az életet letenni, és élni Jézusért és Jézusnak. Azért, hogy előjöjjön belőled valami olyan, amit igazából még te magad sem látsz magadban, mert olyan nagy és olyan csodálatos. Ez az egy búzamaka elültetésre kerül, pár hónap alatt kinő belőle egy növény, először úgy néz ki, mint egy fű, aztán elkezd növekedni, kalászt hoz, először még zölden, és eljön az aratás ideje, és nem tudom pontosan, talán ti jobban tudjátok, hogy ebből az egy búzamagból hány búzamag lesz egy kalászon. Nem tudom. 40-50, nem tudom hány darab. Egyetlen egy magból. Ha azt a kalászt ugye kicsépeled, és azokat a magokat újra elülteted, az is meghozza ezt a sokszorozódást, és így hatványozottan idővel az a bőség, ami ebben az egy pici magban benne van, az elő tud belőle jönni. De ehhez mire van szükség? Ennek föl kell áldoznia önmagát. Ennek meg kell halnia önmagának. Mert ha így marad, akkor önmaga marad. És szép, és jó, és megeszik a tyukok, és az is egy hasznos dolog, de egyetlen egy esetben lesz sokszorozás belőle. Lapozzatok oda, kérlek benneteket a János Evangélium 12. fejezetére, és a 20-as verstől fogom olvasni. 20-as verstől olvasom Isten igéjét. Mostanában szeretem úgy olvasni az igét, hogy azokat a közismert igeverseket, amiket nagyon sokszor hallottunk, nagyon sokszor beszéltünk róla, nagyon sokszor tanítottunk róla, azt úgy olvasom, hogy külön hangsúlyt fektetek arra, hogy mi van a szöveg környezetében előtte és utána. És most a héten tűnt föl nekem, eddig ez a sok év alatt nem tűnt fel, hogy itt Jézus igazából mikor, mire válaszolva, milyen körülmények között mondja ezt a igazából szellemi törvényszerűséget. 20-as vers, János Evangélium 12. fejezete, a Károli fordítás szerint. A Páska ünnepére igen sokan jöttek Jeruzsálembe imádkozni, és voltak közöttük görögök is. Ezek odamente Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és megkérték, Uram, szeretnénk látni Jézust. Fülöp szólt Andrásnak, egy picit álljunk itt meg. Mit akartak a görögök? Látni akarták Jézust. Úgy hiszem, te is látni akarod Jézust. Valahogy nem feltétlenül a szónak a szoros értelmében, fizikai értelemben, hanem Jézusnak a megnyilvánulásait, Jézusnak a cselekedeteit, Jézusnak azokat a dolgait, amiről az evangéliumokban olvasol, hogy azokat rajtunk keresztül cselekszi. Van itt összefüggés abban, hogy hogyan láthatjuk meg Jézust. De Jézus utána így válaszol, illetve a történet így folytatódik, hogy azután mindkette odamentek Jézushoz, és szóltak néki. Jézus így válaszolt. Eljött az idő, hogy az emberfia megdicsőüljön. Igazán mondom néktek, a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon. Azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad. Aki ragaszkodik a lelkéhez, vagyis az életéhez, az el fogja veszíteni. Aki pedig kész feláldozni a lelkét, vagyis az életét ezen a világon, az megtartja azt az örök életre. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Akkor, ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is velem. Aki pedig engem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Halleluja! Nagyon sok minden van ebben a pár mondatban. Annyira velős, annyira tömör, annyira mai közkedvelt szóhasználattal élve jó életvezetési tanács, adás van benne, amire rábízhatjuk és rászánhatjuk az életünket. Mondhatnád, hát Jézus nem az élőknek az Istene, nem azt akarja, hogy éljünk, nem azt akarja, hogy mi dicsőségre, dicsőségre haladjunk, de pontosan erről beszél. Mi kell ahhoz, hogy valaki más meglássa benned Jézust? Mi kell ahhoz, ha valaki jön és azt mondja a gyülekezetbe, bejön, hogy én látni akarom itt Jézus, mire van ehhez szükség? Hogy rajtunk meglátszódjon ő, hogy belőlünk meglátszódjon ő. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogyha a mi énünk az háttérben van, és Jézus van elől. Ha mi vagyunk elől, ha Attila van elől, ha a dicsőítő személye van elől, ha a melletted ülő, meg a maga a terem, meg a fizikai megfoghatódók vannak elől, meg az érzelmeid vannak elől, akkor Jézust nem fogod látni. Jézust látni úgy lehet, hogyha az ember háttérben van, ő pedig felemelkedik. Megvan-e benned az, ami megvolt Keresztelő Jánosban, aki azt mondta, hogy én immár alábszállok. Aki én utánam jön, én az ő útját készítem elő, hogy ő felemelkedjen. Mennyire van benned meg ez, hogy másokat felemeljél, és hajlandó legyél önmagadat lenyomni, elnyomni, jó értelemben mondom ezt, ne értse senki félre természetesen, tehát önmagadat, a saját személyes vágyaidat, az önzőségedet háttérbe tenni. Mennyire vagy erre hajlandó? Amilyen mértékben kész vagy erre, olyan mértékben fog valószínűleg megnyilvánulni benned a Krisztus. Amilyen mértékben felöltöd önmagadra a Krisztus, olyan mértékben fogod levetkőzni az óembert. Az óembernek a levetkőzése az nagyon sokszor azzal jár, hogy az önző természetünket, az önző énünket azt a háttérbe szorítjuk. Megöljük. Itt halálról beszél a Biblia. Olyan halálról, amely egy áldozatot követel meg tőled is, meg tőlem is. És ugye a keresztény életben szoktuk hivogatni az embereket azzal, gyere Jézushoz, mert itt mindig minden jó lesz, és mindig minden rendben lesz, és mindig mindenkor boldogság lesz, és kiegyensúlyozottság, és békesség, és áldások. Igen ám, ez így van, és igen, és ámen, de hogy jön ez el? A testnek a halála által. Nem a fizikai halála által, hanem a testi természetnek a halála által. És a testi természetnek a halálához áldozatot kell hoznod. És bizony ez a fajta halál egy szenvedéssel jár. Egy olyan szenvedéssel, amit a keresztények nem akarnak fölvenni, nem akarják magukra venni, mert azt gondolják, hogy ez egy olyan szenvedés, ami megfoszt engem valamitől. De ez nem megfoszt, ez életet ad. Ez kiteljesedést hoz. Amikor önmagadat háttérbe szorítod, és élsz a másikért és a másiknak. Ez Istennek a természete, az agapé szeretetnek mi a lényege? Az, hogy nem önző. Isten nem volt önző. Akkor, amikor Ádám elbukott a kertben, mondhatta volna azt, hogy na, nekem erre nincsen szükségem, az egész teremtést törlöm. Mint a matek tanár a rossz dolgozatnál, bal alsó sorokból, jó felső sorokból áthúzza, s félredobja. Ki lenne az, aki Isten felelősségre vonta volna ezért? Mégsem ezt tette, hanem mit tett, hogy amit az ember elrontott, hogyan hozta helyre? Föláldozott valakit az emberek közül? Nem, önmagát áldozta fel azért, hogy az embernek jó dolga legyen, hogy az embernek örök élete legyen, hogy az embernek, amit nem érdemel meg, megváltást megkaphassa, hogy az ember el tudjon oda jutni, ahova saját erejéből soha nem tudott volna eljutni. Ő ezt tette. És Jézus, amikor eljött a földre, magáról beszélt, hogy a gabonamag én, mint mag, a földbe kerülök, és meghalok. És gondolj bele, mi lett ennek a gyümölcse? Mi lett a gyümölcse Jézus halálának? Az, hogy elteltek most már évezredek, és még mindig gyümölcsözik az ő szolgálata, még mindig gyümölcsözik az ő áldozathozatala, még mindig a mai napon is ezrek térnek meg ő hozzá, és még a mai napon is őt imádják és dicsőítik milliónyian a földön, és a mai napon is képesek ezek az életüket feláldozni Jézusért. Miért? Miért? Mert olyan jól prédikált Jézus, mert olyan jó tanításai voltak, mert olyan jó példabeszédeket mondott. Nem, nem azért, hanem azért, mert ő hozott egy áldozatot. Neki ez volt a célja, ez volt a küldetése, hogy áldozatot hozzon. Ezt az áldozatot ő megfizette, ő megtette, odaszánta, elkötelezte magát erre, hogy én ezt végig teszem, mert szeretlek téged, szeretem a világot. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen. Ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen. Isten megbékélt a világgal, megbékélt veled is, aki itt vagy most először, vagy másodszor, vagy sokadszor. Isten megbékélt veled a te választásod, hogy elfogadod ezt ingyen kegyelemből ajándékba. Úgyhogy nem kell érte tenned semmit. Ezt az áldozatot, hogy az emberekért ő meghalt, azt az áldozatot, amely áldozattal, véráldozattal ő eltörölte az embereknek a bűneit, neked nem kell meghoznod. Neked nem kell vezekelned a világ bűneért. Tudtad azt, hogy ma is vannak kolostorok. Görögországban is van egy ilyen kolostor, csak férfiak léphetnek be oda arra a félszigetre, és arra a területre, és ott a szerzetesek mai napon is vezekelnek a világ bűneiért. Isten áldja meg a szívüket, semmit nem értenek Jézusnak a megváltási munkájából. Neked nem kell vezekelned másnak a bűneiért. Neked nem kell azért áldozatot hozni, amiért Jézus meghozta az áldozatot, már is kifizette az árat. Egy más dolog van, amiben neked áldozatot kell hozni. Hogy ez benned megnyilvánuljon. Ez nem automatikus. Vagy automatikus az, minden automatikusan történik az életedben. Istennek a kegyelméből sok mindent úgy kapunk és úgy tapasztalunk meg, hogy nem teszünk érte semmit. Úgy tapasztaltunk meg sok mindent, a gyógyulást, a kezdeti első szeretet fröccsöt, szeretet érzelmeket, amit első alkalommal kaptunk, hogy igaz, nem tettünk érte semmit. Eljöttünk egy ilyen összejövetelre, keresve a gyógyulást, vagy keresve valamit, vagy mert valaki meghívott, és kaptunk valami olyasmit, amiről nem volt elképzelésünk, és Isten adott nekünk, és adott nekünk, és adott nekünk. És így van ez a pici csecsemővel is, ugye? Csak kap az anyukájától, csak kap az anyukájától, meg az apukájától, csak kap, és újra, és újra, és újra, és növekszik, és növekszik, és növekszik, de eljön az idő. Amikor az anyuka azt mondja, hogy szomjas vagy? 16 évesen? Ne én vigyek már neked egy pohár vizet. Vedd föl szépen a kis lábaidat, menj ki, légy szíves a konyhába, vagy a hűtőhöz, nyisd ki, így áll. Önállósodj. És ott a párhuzamot jól értsük meg természetesen, minden a miénk. Ott van a konyhában, ahogy Dávid fogalmazott, terített asztalon, ott van előttük minden. Az anyuka hoz egy áldozatot a kis csecsemő gyerekért, de a csecsemő gyerek felnő, és meg kell tanulnia neki is idővel áldozatot hozni. Már az óvodában, le kell mondani a pöttyös labdáról, oda kell adni Pistikének. Aztán az iskolában házi feladatot kap, akkor otthon le kell ülnie, ahelyett, hogy fociznak kint a haverokkal. És ezek a pici kis áldozathozatalok, ezek mind-mind tanulható dolgok, és eljutunk oda sokan, hogy hajlandók vagyunk sokszor sok mindent feláldozni magunkból. Sokszor sok mindent hajlandóak vagyunk, az időnket, az energiánkat, lemondunk dolgokról, lemondunk az internetről, lemondunk a tévéről, lemondunk a Facebookról, ugye? Nem volt nagyon egyöntetű a válasz. Csinálhatsz nyugodtan egy egyhetes Facebook böjtöt, egy kéthetes tévéböjtöt. Amikor az igében jobban elmerülsz, az igében nem kell böjtöt csinálni. De a testedet is böjtöltetheted a csülkös pacalpörköltől, akár időnként. A gondolataidat is böjtöltetheted, hogy nem gondolsz állandóan a félelmeidre, meg a hiányaidra, meg a szerencsétlenségeidre. És eljön az idő, mikor úgy érezzük, hogy olyan sok mindent odaadtam már, olyan sok mindent adtam. De hogyan lesz a gabonamagból nagy termés? Bőséges termés. Ha félig kerül a földbe. Megtalálom újra. Igen, itt van. Mi lesz ebből a gabonamagból, ha csak félig kerül bele a földbe? Önmaga marad. Tehát különbség van, én úgy hiszem, hogy félig adjuk oda magunkat, vagy sok mindent odaadunk magunkból Istennek, és aközött, hogy mindent odaadunk. Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Az ember sok mindent hajlandó odaadni. Hajlandó vagy odaadni a pénzedet, a vállalkozásodat, a családodat, az egész életedet, mindenedet. Azt mondva, Uram, bármit kérsz tőlem, bármit mondasz nekem, én azt megadom, én odaadom. Bármi legyen is az. Bármi legyen is az. Nagyon-nagyon súlyos kérdés. És vannak páran, vagy akár sokan, ezt én nem tudhatom, vagy nem tudom, akiknél ez a döntés, ami az akadály. Hogy odaadtam már annyi mindent, Uram, neked. Én már annyi mindent feláldoztam az életemből. Jézus mindent akar. Az öröm ebben az egész dologban az az, hogy ő mindig sokkal többet ad vissza, mint amit te adni tudsz. Mindig kivétel nélkül. Amikor az ember meglátja ennek az ízét, amikor az ember megtapasztalja ennek a valóságát, amikor az ember megtapasztalja ennek az igazságát az igében, akkor eljöhet az a pont is, az a pillanat, és Uram, hadd áldozzak magamból még többet föl. Mert ez a mindent odaadok neked, ezt olyan könnyű mondani, de azért az nem egyik napról a másikra történik, hogy mindenem a tiéd, Uram. Mindenem a tiéd. Én úgy szeretlek, majd megeszlek, mindenem a tiéd. És ezt nagyon tudta hangoztatni Péter is, ugye, a kertben, az utolsó vacsoránál, bocsánat, és mi történt? Szólt a kakas, és addigra már háromszor tagadta meg. Még azt is, hogy ismeri Jézust. Az ő szeretete, az ő felénk irányuló jósága, az ő felénk irányuló kimondhatatlan, elmondhatatlan, kibeszélhetetlen, túláradó, dicsőséges kegyelme, szeretete az, ami minket arra késztet, hogy minél többet adjunk magunkból őnéki. És amikor ezt megtesszük, amikor ezt megteszed, akkor ő meg fog nyilvánulni. És ahogy meglátták ott a fizikai értelemben is a görögök Jézust, úgy benned is meg fog nyilvánulni az az erő, amire annyira vágysz. Ó, pásztor, hadd értsem jól, valamit árat kell nekem fizetnem ezért. Természetesen nem lehet megvásárolni sem Istent, sem az áldásokat, sem a kegyelmet, sem a gyógyulást. Nem tudsz pénzzel vagy bármiféle cselekedettel oda-vissza kapok kereskedelmi módon kicsikarni Istentől bármit is. Ez nem erről szól. Hogy én adok, és ő is ad. Többet adok, ő még többet ad. Hanem ez a szívről szól. Az odaszánásról, az elengedésről. Arról, hogy képes és hajlandó vagy-e magad a halálra adni. Pál apostol azt mondta, minden napon halálra adom az én testemet. Minden napon. A testi cselekedetekről olvashatsz a Galata levél 5. fejezetében, és egyébként is tudod, hogy mik ezek. Egy-két példát hadd hozzak. Hajlandó vagy-e alávetni magad annak, hogy nem duzzogsz annyit? Hogy nem a te igazságod, nem a te jogosságod az, aminek mindig uralkodnia kell, vagy mindig érvényre kell jusson az, amit te igaznak és helyesnek gondolsz. Mert amikor én tudom a tutit, és meg akarom mondani, és végig akarom azt vinni, akkor magadnak élsz. De amikor hajlandó vagy elengedni ezt, és hajlandó vagy a másikat felemelni, a másik igazságát is elismerni, és hajlandó vagy magad megalázni, akkor ennek az lesz a következménye, Isten felmagasztal téged. Ez mindig is így működött Isten királyságában. A világban meg pont az ellenkezője működik. Isten királyságában meg így működik. Mindig inkább megalázod magad, mindig inkább nem akarsz kitűnni, minél inkább szeretnél neki megfelelni, és nem embereknek, és annál inkább előre fog téged vinni. Annál inkább meg fogja mutatni az ő dicsőségét benned. Annál inkább nyilvánvalóvá lesz az előrehaladásod. Minél inkább akarod magad, a saját érdemeid, a saját talentumaid, a saját magad kívánságait érvényre juttatni, ez egy darabig mehet bizonyára, mert a természetes világban is ez így működik, de idővel az a fajta teljesség az vissza lesz tőle tartva, amit igazából már kitöltetett a szívedbe. Miért? Nagyon egyszerű oknál fogva. Amit az ember vet, azt aratja. És Isten ellenáll a kevélyeknek. Az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Írja a Biblia a Galata levélben, hogy aki a testből vet, az a testből fog aratni veszedelmet. Rossz dolgot, gonoszságot, írja az ige. Aki pedig a szellemből vet, aki a szellemi dolgokat veti el, aki azt veti el, ami az igei, aki azt veti el, amit Isten a szelleme által közöl és mond, és az engedelmességben megteszi, amit az ige kér tőle, az a szellemből fog aratni dolgokat. És nagyon sok esetben, nagyon sok minden az életedben ma, amit tapasztalsz, amit látsz, amit megfogsz, amit érzékelsz, azaz a múltban elvetett magjaidnak az eredménye. Nem kell hivatkozni itt a kormányokra, nem kell hivatkozni emberekre, nem kell mutogatni apura, anyura, se testvérre, se sógorra, se komára, se a szekér előtt lévő lóra, se a szekér után baktató csikóra, vagy mit tudom én, szamárra. Az emberek mindig kifogásokat keresnek. De van itt egy szellemi alapelv. Szeretni jó dolgokat? Vess el jó magokat. És jó dolgokat fogsz aratni. Ez annyira egyszerű, nem? Mi a bonyolult ebben? Mi a nehéz ebben? Miért olyan nehéz ezt felfogni? És azt mondta, ezt nem fogod fel, ezt nem érted meg, akkor semmit nem értesz, Isten királysága így működik. Ez alapján működik. Amit elvetsz, azt aratod. Ha a krumpit ülteted el, meg az alma magot, meg a paprika magot, akkor nem fogsz diót szüretelni és aratni. Minden mag a maga fajtája szerint terem. Ha elveted a keserűséget, ha elveted a meg nem bocsájtást, ha elveted a duzzogást, ha elveted a testi dolgaidat, a pártoskodást, a tisztátalan dolgokat, az alapján fogsz aratni. Miért meglepő ez? Miért csodálkoznak ezen az emberek? Ha elveted a szorgalmat, a kitartást, a türelmet, a megbecsülést, a figyelmességet, ha elveted azt, hogy kedves vagy másokkal, ha elveted azt, hogy magadat háttérbe szorítod, és másokat felemelsz, mit fogsz aratni? Az, hogy téged föl fognak emelni, és türelmesek lesznek veled, és kedvesek lesznek veled, és mindazon gyümölcsöket, amiket arattál. A jellemed, ahogy épül, a jellemed, ahogy fejlődik, Tudatosnak kell lenned abban, hogy erre figyelsz. Tudatosnak kell lenned abban, hogy odafigyelsz a szádra, hogy nem jöhet ki bármi a szádon. Nem beszélhetsz felelőtlenül. Nem mondhatsz bármit, ami éppen az eszedbe jut. Miért? Mert a kimondott szavaid is mind-mind egy elvetett mag. És egy picit az én szememben nem feltétlenül tudom ezt igékkel alátámasztani, de a kimondott szavakban lévő erő súlyosabb, erőteljesebb hatást gyakorol rád, mint a cselekedeteidnek a magjaid. Azok is, nem akarom egymás fölé helyezni, de nyilvánvalóbb a pesszimista, negatív beszédő emberek learatják azt, hogy a depresszió megtalálja őket. Beszélj arról, hogy mi mindent tett érted Jézus. Beszélj arról, és gondolkodj úgy, hogy ő szeret téged. Az az igazság, hogy nincs mentséged, neked se, nekem se. Semmi, de semmi az égvilágon, a keresztény vagy újjászülettél, semmi nem ad elegendő jogot és alapot arra, hogy panaszkodjál. Semmi nem elég nagy ahhoz, hogy bármi miatt is zúgolódjál, vagy zúgolódjunk, vagy zúgolódjak. Mert az ő kegyelme olyan nagy felettünk, az ő jósága olyan sok mindent megtett értünk. Az ő áldozata olyan nagy volt értünk, és olyan jól, és olyan teljességgel odaadott nekünk mindent, hogy mire palaszkodunk, mire nyafogunk. Az ő szeretete, az ő természete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Mire van még szükséged? Mi kell még? A Szent Szellem benned él, benned van az az erő, ami feltámasztotta Jézust a halálból. Mi kell még? Ó, Uram, áldjál meg! Nem. Te legyél már végre azon a helyen, amikor felismered azt, hogy mennyire nagyon áldott vagy. Hogy mennyire kiváltságos helyen vagy. Hogy van két kezed, két lábad, egészséges vagy, van lélegezet a tünődbe, és tudsz cselekedni, tudsz jó dolgokat tenni, tudsz dolgozni, tudsz áldani, tudsz imádkozni, és föl tudod magad áldozni. Föl tudod magad áldozni. Nagyon jól mondja a Biblia, sokkal jobban, mint ahogy én el tudom mondani, hogy Jézus nélkül semmik vagyunk. Semmik. Ezt maga Jézus mondja, hogy nélkülem semmit sem cselekedhettek. Az égvilágon semmit. Az égvilágon semmit. Azonban, ha ő benne vagy, ha Krisztusban vagy, mit mondott Jézus? Minden lehetséges annak, aki hisz. Mi nem fér bele a mindenbe? Mi hiányzik a mindenből? Minden benne van. Mi a különbség sokszor? Mi a különbség az áldozat a személyes életünkből, ami hiányzik? Az az áldozat, amikor azt mondjuk, hogy Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, én alávetem magam a te igédnek. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, kikapcsolom a tévét, és most igét olvasok, vagy könyvet olvasok, vagy most nem a rádió fog szólni az autóban vezetés közben, hanem a dicsőítés, vagy az előző vasárnapi tanítás fog hangozni. És ez fog hangozni, és nem a zene. Sokaknak ez semmit nem mond, se tudjátok milyen ez, mert az igében éltek. De aki az igében él, aki egyé válik az igével, egy szellem ő vele, hogy ő benne vagy, és az ige megnyilvánul, és jönnek az áttörések, jönnek a gyümölcsözések, jönnek vele együtt hitharcok, hitpróbák, tesztek, és megpróbálnak téged, mert Isten igéje megpróbál téged, mint ahogy Józsefet is megpróbálta. A látás, amit kapsz Istent, hogy hova jutsz el, az megpróbál téged. Hogy valóban te ezt komolyan gondolod? Valóban eljutsz oda? Valóban beteljesedik az, amit Isten mondott neked? Valóban? És te azt mondod, igen, valóban. Bármennyi ideig tart, bármit is kell tennem, bármennyire is oda kell szánnom magam erre. Igen, Uram, igen, Uram. És hajlandó vagyok feláldozni mindent ezért. Mindent háttérben hagyok. Annyira gyönyörű Pál apostolnak a szíve, hogy kitárja a Filippi gyülekezetnek, hogy mindent veszni hagytam, mindent kárnak ítéltem, mindent szemétnek, az eredeti mindent trágyának ítéltem. Mindent, hogy a Krisztust megnyerjem. Mindent, mindent, minden barát, minden elismerés, minden teológiai diplom, ami igazából háttérben eredetileg ott volt velem és bennem, ami arra vihetett volna engem, hogy igazi, olyan farizeus legyek, akire nemzetékek majd emlékeznek, azt mondja, hogy mindent háttérbe hagytam. Lapozzunk oda. Filippi levél 3. fejezetében van ez. Igen. Hetes verstől fogom olvasni. Otthon kérlek bennetek, olvassátok az egész 3. fejezetet, ahol felsorolja Pál. Nem várjuk meg az otthont. Most olvassuk együtt, jó? Tehát, csak azért, mert lehet, hogy egy páran nem is mondom tovább. De most hallani fogod 4. verstől, jó? Tehát Filippi 3. fejezet 4. vers. Jó lehet, én nekem van bizakodásom test szerint. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább test szerint bizakodni. Mit jelent ez, hogy test szerint bizakodni? Ti, akik ide jártak évek óta, tudjátok, mit jelent ez. Én valamit letettem az asztalra. Én tudok ám valamit. Nekem végzettségem van. Nekem származásom van. Nekem kapcsolataim vannak. Nekem pénzem van. Nekem annyi mindenem van. Én ezzel bizakodok. Ezzel ebben bizakodok. És igen, én vagyok a tuti. És Pál itt felsorolja, körülmetéltek 8. napon. Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény szerint és törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fethetetlen voltam. Én tizedet fizettem. Én mindig ott voltam a zsinagógában. Én azt tettem, amit a törvény előír. Én betartottam minden szabályt. Én ilyen tuti vagyok. Én. Amikor az én van elől, akkor mi van elől? A test. És erről beszél Jézus, ennek kell meghalnia. Ennek az énnek. Hogy én. És legyen inkább az, hogy ő. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És úgy találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvény cselekedeteiből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való megigazulás hit által, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Csodálatos igeversek! Nem kell ezektől félni. Itt van szó a szenvedésről, van szó a halálról, és ha ezt rosszul érted, megrettensz, és azt mondod, jaj, nem akarom ezt, nem akarok szenvedni. De hogy akarok szenvedni? És tudod jól, hogy Jézus azért jött el, hogy neked életed legyen, és hogy bővölködjél. Nem a szenvedésre hívott el téged Isten, hogy te a világnak a sanyargatásától, az ördögnek a hazugságaitól, a betegségtől, a politikától, a szegénységtől, az életnek a viharaitól szenvedjél. Nem. Arra hívott el, hogy ezek felette uralkodjál. Halleluja! Akkor milyen szenvedésről beszél itt Pál? Az egónak a szenvedéséről. Mert amikor azt kell mondanod, hogy megbocsájtok neked, mikor te azt nem érdemled meg, amikor te gonosz voltál velem, és igazából nekem van igazam, akkor ez micsoda a lelkednek? Egy szenvedés. Mert úgy tartod igazságot, úgy tartod fairnek, hogy a másik kérjen bocsánatot, nehogy én. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, amikor az ember elenged. Elengedi magától, nem figyel már rá többet, nem azon kattog az agya, hanem csak ő van, Olvasom még egyszer, mert ennél szebben nem tudom elmondani. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És úgy találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből. Ez egy nagyon érdekes mondat. Egy kulcs mondata itt ennek az egész igesornak. Úgy találtassam előtte, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből. Úgy találtassam ő előtte, mint akire nem lehet azt mondani, hogy na, jó van, te megérdemled. Jó van, te elég jó voltál. Jó van, te elég ügyes voltál. Látom, te ezt és ezt és ezt és ezt, és milyen szépen megtetted, és megcselekedted. És hát igen, azt mondaná ilyenkor az ember, hát igen, ez az én igazságom, az én érdemem, az én valamim. Igen, mert ez én. És azt mondja, hogy ezt nem akarom. Semmi igazságom ne legyen, hanem mi legyen helyette. Hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal, Istentől való megigazulás hitáltal. Az ő igazsága éljen bennem. Az ő kegyelme éljen bennem. Az ő jósága. Amit ő tett értem, az éljen bennem. És utána mond egy olyan mondatot, ami a mai üzenethez szorosan kapcsolódik, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Mondja ezt Pál apostol, hát életének már javarészén túl volt. Nem az elején mondja ezt, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának az erejét. Minél jobban megismerjem őt. Megismerjem a megigazolást, hogy ez mit jelent. Hogy megismerjem az erőt. Az erő. Az erő, ami bennem van. Ezt minél jobban megismerjem. Mit tett ehhez Pál? Az ént, az egót háttérbe szorította. És Pálnak milyen gyümölcsei vannak? Milyen gyümölcsei voltak? A mai napon is milyen gyümölcsei vannak? Kevés olyan istentisztelet van a világon, ahol ne hangozik el, ne hangozzon el az, amit Pál írt vagy mondott. 2000 év távlatából. Még mindig azt beszéljük, azt tanítjuk, azt a kijelentést, amit Isten Pálnak adott. Pálnak. Nem Jóska Pistának, nem Tamásnak, nem a Figarónak, hanem Pálnak. Igazán gyümölcsöző volt az élete és a szolgálata, mint ahogy gyümölcsöző volt az élete és szolgálata, amiből az egész fakad, ugye Jézusnak is. És ami itt a majd központi lényege az üzenetnek az az, hogy gondolkoztál-e azon vajon, hogy Jézus miért csak 3,5 évet élt a Földön, vagy szolgált a Földön? Ugye 33 és fél év körülbelül, amit a Földön élt. Miért nem csinálta ezt úgy, hogy élt volna 60, 70, 80, 90 évet? Hát mennyivel több tanítást elmondhatott volna, nem? Mennyivel több példabeszédet elmondhatott volna? Mennyivel több útmutatást adhatott volna? Miért nem így csinálta? Mennyivel több embert meg tudott volna gyógyítani, nem? 3,5 év azért az egy korlátozott időtartam. Rengeteg dolgot tett, írja az ige, ha minden le lenne írva, nem lenne elég könyv a Földön, semmi nem tudná ezt befogadni. De miért csak 3 évig, vagy 3,5 évig tette ezt? Megmondom miért. Mert nem ez volt a lényeg. Elsődleges célja Jézusnak nem az volt, hogy tanítson, prédikáljon, gyógyítson. Ez is célja volt, félre ne értsétek, és nem akarom ezt elkicsinyleni. Az elsődleges célja mi volt? Hogy föláldozza magát. Hogy föláldozza magát. Ami miatt ma te itt vagy, és ami miatt ma keresztények, illetve a világból emberek őhozzá térnek és keresztényé válnak, ami miatt képes az ő neve arra, hogy betegeket gyógyítson, az nem a tanításai miatt van, nem a bölcsességem, nem a példabeszédem miatt van, hanem az áldozata miatt. Mert ő a gabonag magot értette is, hogy miről beszélt, föláldozta magát. Az áldozat hozatal szabadítja fel azt az erőt, ami generációkra kihat. Az áldozat hozatal tesz téged képessé arra, hogy amit mondasz, odafigyeljenek rá. Nem az ismeret, nem a tanítás, nem csupán a tudás, a szép és jó, De ha nincs mögötte áldozathozatal, erőtlen lesz. És ezért erőtlen sok keresztény, olyanok, akiknek tele van a feje igével, és milliónyi tanítást hallgattak már, és kívülről tudják a Bibliát idézni, mégis erőtlenek, mégis nyomorultul élik az életüket, mert nem hajlandók föláldozni magukat, nem hajlandók magukat belevetni a földbe. Mert a földben mi van? Sötétség, és egyedül vagy, és kilátástalanság, és halál. Ha erre nem vagy hajlandó a tested részére, az erő nem fog úgy megnyilvánni az életedben, ahogy szeretnéd. Az ember menekül az egyedülléttől, a szenvedéstől, a szegénységtől. Nem is tudom, miért mondtam, attól persze menekül az ember. De menekül az ember attól, hogy megtörjön. Mi történik a gabonamaggal, amikor belekerül a földbe és nedvesség éri? Elkezd zsugorodni. Nem. Mi történik? Meghasad. Mindannyian, akik kisiskolások voltatok, első-második osztályba, pohárba kellett pici vattát tenni, vizet, és berakni egy babszemet. Ki az, aki tudja ezt, hogy miről beszélek? Mi történt a babszemmel? Kicsírázott, kihajtott, de mi történt előtte? Megnyílt, megtörött. Ez a megtöretés az, amit Isten kér tőled. Ha nem törsz így meg, hogy belőled élet fakadjon, egymagadban maradsz. Úgy maradsz, hogy most vagy, és őrizheted az életedet, őrizheted a vállalkozásodat, őrizheted a gondolataidat, az érzelmeidet, a családodat, az autódat, a szolgálatodat, mindent őrizhetsz, hogy én megtartom azt, amit kaptam, mint az a szolga, aki egy talentumot kapott. Ha hajlandó vagy megtörni Jézusért, az egónak az megtöréséről beszélek. Ha hajlandó vagy azt megtenni, amit Jézus is megtett, hogy megtört a kereszten. Megtörte a Úgyhogy egy másik dolog volt a kapcsolatot Istennel, te érted. Neked nem így kell megtöretned, de úgy, mint a gabonamag, vagy bármilyen gabonamag a földbe, a megtöretésből fakad az élet. És ha ez kimarad a keresztény embernek az életéből, akkor erőtlen lesz. Nem lesz ott az átütő erő, amiről itt papolunk nektek évtizedek óta. És azt mondod, hogy de jó lenne ezt látni. Így fogod meglátni. Csak így. A hajlandó vagy lemondani. Ha hajlandó vagy áldozatot hozni, így lesz ez meg neked. Ó, pásztor, nem erre számítottam ma. Nem ezt akartam hallani. Valami kedvesebb, finomabb üzenettel is készülhettél volna, gondolod. Testvérem, ez érted van. Nem a magam jókedvéért beszélek erről. Valamennyire ezt értem, valamennyire ezt én élem, megtapasztaltam, hogy ez működik, és azért beszélek erről. Férjek, hajlandók vagytok-e feláldozni magatokat a feleségetekért? Feleségek, hajlandók vagytok-e feláldozni magatokat a férjetekért? Szülők, hajlandók vagytok-e feláldozni magatokat a gyermekeitekért? Pásztor, hajlandó vagy-e feláldozni magad a nyájadért? Erről beszélek. Ha igen, fájdalmas lesz, de Isten mindig többet ad, mint amit kér tőled. Az ő túláradása a magnak a sokszorozódását hozza el az életedben. És akkor csak azon gondolkozva, hogy miért vagyok én ennyire áldott? Miért vennek ilyen jó a dolgaim? Nem érdemlem én ezt meg. Már a harmadik autómat veszem. Mit csináljak ennyi áldással? Add tovább. Add tovább. És még inkább áldott leszel. Ez a szívről szól. És az önzőségről, vagy éppen az önzetlenségről. Hogy hajlandó vagyok fölkelni időbe, hogy beérjek a gyülekezetbe. Hogy hajlandó vagyok mindent elintézni azért, hogy itt lehessek, és ne kelljen hazarohannom innen. Hajlandó vagyok mindent megtenni azért, hogy eljussak azokra az összejövetelekre, amikre a szellem mozdít. Hajlandó vagyok kikapcsolni a sorozatot, és elmélyedni az igében. Hajlandó vagyok kikapcsolni a rádiót, ha arról van szó. Hajlandó vagyok azt az ostoba poszt áradatot letiltani a Facebookomról, ami annyira... az embernek az elméjét fogjulejti, és kötöttségbe tesz. Hajlandó vagy erre? Ez az áldozat, erről beszélek. És ez az, amit hallanod kell. Ez az, amit hallanom kell, nekem is. És ez az, ami bibliai. Ne hirdessük úgy a kereszténységet, hogy ez semmilyen áldozattal nem jár, de jár. És mondhatnád azt, hogy hát akkor pásztor, a keresztény élet az nehéz. Kérdezem én tőled, és most lesz fájni fog. Hol van a Bibliában megírva az? Jézus mikor beszélt arról, hogy a keresztény élet az könnyű? Az én terhem gyönyörűség, és az én terhem könnyű, valóban. Ez ott van. De aztán ott ír arról, hogy aki az én tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát. Családban is előfordulhatnak viszályok. Kapcsolatokban előfordulhatnak problémák, nehézségek. És bizony, a szellemed egy háborúban van itt a tested ellen, az életed minden napján ezzel szembesülsz. Pál apostol képes volt kijelenteni, képes volt azt mondani, hogy nincs a testemben semmi jó. És neki alá kellett venni a testi indulatát annak, hogy azt mondta, hogy méltatlanná váljak, miközben szolgálok, akkor nekünk ne kellene. Jézus ugyanezt tette. Hányszor olvasod a Bibliában azt, hogy a szellem készítette Jézust arra, hogy fönnmaradjon éjszakával, vagy hajnali imádkozni, és azt mondta, most ez nincs kedvem. Vagy holnap. Na, hányszor olvasod ezt? Ó, túl magas a mérce, pásztor, ne törvénykezzél nekem, ne akarj engem ilyen kemény feladatok elé állítani. Én élvezni akarom az életet. Így fogod élvezni. Mert akkor szellemivé válsz, és megérted, és meglátod azt, hogy jobb adni, mint kapni. És amikor adsz, és adsz magadból, és adsz, az téged meg fog elégíteni. Jézus, amikor ott volt a kútnál, és beszélgetett az asszonnyal, elmentek a tanítványok élelemre, és visszajöttek, és nem vagy éhes Jézus, és azt mondta Jézus, hogy van nekem eledelem, hogy cselekedjem az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát az atyának az akaratát cselekedni, az megelégít téged. Semmi nincs, hadd mondjam el, semmi nincs ebben a világban, az életben, ami úgy meg tudna elégíteni téged, mint az, hogy cselekszed a mennyei atyád akaratát. Jó dolog, hogyha van hobbid, jó dolog, ha szereted és élvezed a munkádat, jó dolog az, hogyha szereted a közösséget, a feleségeddel, a családoddal, a gyülekezettel, ez mind szép és mind jó dolog, és kell és szükséges, és része az életünknek. De nagyobb beteljesedést nem ad semmi, mint az, amikor tudod, hogy Isten akaratában vagy, és engedelmes vagy neki, és megcselekszed azt, amit ő mond. Úgy, hogy mindegy, hogy látod az eredményt, vagy nem. Van nekem eledelem. Van nekem eledelem. Lapozzatok a Zsidókhoz írt levél második fejezetére, és a 9-es, 10-es verset olvasom. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel Isten kegyelméből mindazokért megízlelte a halált. Mert illő volt, hogy akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, üdvösségünk fejedelme szenvedése által váljon tökéletessé. Húha! Sok minden van itt újra, ugye? Kibontsuk ezt egy picit? Rengeteg időnk van. A halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Tehát kapott egy jutalmat. Miért? Mert olyan jó prédikált, mert annyi beteget meggyógyított, azért, mert annyira megindult a szíve a barátai és a testvérei és a népe iránt, és ezért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Nem. Miért? Azért, mert vállalta a halált. Ezért. És lehet az embernek mindenféle elképzelése, meg gondolata, hogy mi minden jutalmakat fogunk majd kapni, meg mi minden jó dolgot fogunk majd megtapasztalni a mennyben Istentől, és bizonyára odaérünk, remélhetőleg azt fogja Jézus száját elhagyni velünk kapcsolatban, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám, de mi alapján lesz ez? Hogy milyen, fú, de milyen tutik voltunk minden vasárnap a gyülekezetben. Mennyire voltunk hajlandóak feláldozni magunkat, az életünket? Komoly kérdés ez. A halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Isten kegyelméből megízlelte a halált. Isten kegyelméből megízlelte a halált. Bátorítalak téged, ha valamit nem értesz az igéből, csak hogy olvasod, átfutsz rajta, akkor állj meg és időzd, és mondd ki újra és újra az igét, és kérd az Urat, hogy segítsen értelmezni. Kegyelemből megismerte a halált. Mi a jó? Miért kegyelem az? De jó. Te meg akarod tapasztalni a halált kegyelemből? Ó, de hogy is? Bármit, csak a halált ne. Van egy halál, aminek ellen kell állnod. Többféle halál van a Bibliában. Tudtad, hogy a betegség is a halál kezdetleges formája. Minden betegségnek az a célja, hogy megölje a testedet. Ellen kell állni neki, ki kell rúgnod az életedből, nagyon határozottan kell vele bánnod. Nem ennek kell megnyitnod magad. A testi indulatod, az érzékeidnek, a saját magad egós, rossz önértékelésének, annak kell meghalnia. Azt kell a halálra adnod. Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Ő megízlelte ezt a halált is, és megízlelte a fizikai halált is. Valahol azt írja az ige, hogy a keresztnek az öröméért ment Jézus előre. Mert ő már látta, hogy a kereszten a szenvedések után mi az, ami nem csak, hogy ő rá vár, hanem látott téged is. Látta azt, hogy te most itt ülsz, ezt most hallgatod, és látta azt, hogy a szíved felgerjed, és látta azt, hogy egy döntést akarsz hozni, hogy Uram, én többet akarok adni magamból. Már akkor látta ezt. Mert illő volt, hogy akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, sok fiakat vezéreljen dicsőségre. Üdvösségük fejedelme szenvedések által váljon tökéletessé. Érdekes dolog ez a kifejezés is. Ír a zsidókhoz írt levél, még máshol is erről, még ebben a fejezetben is, hogy ez a szenvedések által vált tökéletessé, ez egy kulcs dolog a keresztény életünkben. Ami a szomorú és ami a sajnálatos, hogy a vallásos világ ezt a szenvedést kiforgatta, és azt hirdeti és azt tanítja, hogy szenvednünk kell nekünk Jézusért. Szenvednünk kell a szegénységtől, szenvednünk kell a betegségtől, el kell szenvednünk mindazokat a dolgokat, amiket az élet vagy ránk sújt. De egyáltalán nem erről van szó. Isten nem használja a te megjobbításodra, a te jobbátételedre azokra a sátáni dolgokat, amiktől ő megváltott téged. Ő nem azokat használja arra, hogy téged felemeljen és megdicsőítsen. Hát azoktól megváltott. A tolvaj nem egyébért jön, ropjon, ön is pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és hogy bővölködjenek, mondja Jézus. Azért jött, hogy életed legyen és hogy bővölködjél. Ezért mondtam már a legelején, ezt jól kell értelmezni, hogy minek kell meghalni benned? Minek kell életre válnia benned? Mert ha egy félrecsúszik a dolog, akkor egy bigott vallásos módon el lehet ezt könnyedén téveszteni. Na de lassan, hogy befejezzem. Lapozzatok a Filippi levélre újra vissza. Jegyzeteimnek az első oldalán tartok, csak hogy mondom zárójelben. És van itt vagy tizen, nem tudom hány oldal. Ismeri mindenki azt az úgynevezett Krisztus himnuszt, amit Pál apostol gyönyörűen fogalmaz, ír le a második fejezetben, ugye olyan gyönyörű olvassuk az, mondjuk az ötös verstől. annak okáját az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl emberekhez hasonlóvá lévén. Mindenki ismeri az igesort, ugye? Ugye? És mikor ön állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén minden tanításában. Engedelmes lévén minden hajnal imádságában. Engedelmes lévén minden egyes böjtölésében, a pusztában. Nem, meddig volt engedelmes? Halálig. Halálig. Engedelmes lévén halálig. Halálig. És van a következő igevers, amit jó, hogyha értünk, hogy miért itt van ez az igevers utána. Annak okáért folytatja Pál apostol. Az Isten is felmagaszta alá őt, és ajándékozza neki oly nevet, mely minden név fölött való. Látod, hogy a halál miatt kapott olyan nevet, a halál az áldozata miatt kapott olyan felemelést, olyan maga következő szintre lépést, olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére mindent ért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ugye? Miért? Mert olyan jó ember volt. Mert olyan kedves volt Mártával és Máriával. Mert annyira szerette Lázárt és feltámasztotta a halálból. Vagy mert annyira megindult a szíve a tömegen és megetette őket. Ez mind szép és mind jó. És a mi életünkben is, ha ezeket cselekesszük, ezeket tesszük, ez mind szép és jó. De az igét azt mondja, hogy annak okáért, mivel hogy meghalt, hogy feláldozta magát, hogy odaadta magát, ezért kapott olyan nevet, amelyre minden név meghajol. Minden név. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. Az az áldozat, amit Jézus bemutatott, ez olyan szellemi erőt szabadított fel, ami a mai napig gyümölcsöket terem. És az az áldozat, amit te meghozol, olyan szellemi erőt szabadít föl benned, amely sokaknak az életét meg tudja áldani, a tiédet is, a tiéddel együtt. Miért van az, hogy vannak, akik ugyanazt mondják, ugyanazt prédikálják, mint Jézus szó szerint? Mégsem ugyanazokat az eredményeket érik el. Lehet más prédikátoroknak a tanításait elmondani, és mi is használjuk, ugye, meg a miénket is használják mások, és ez rendben van, de ha felolvasod szó szerint, vagy elmondott Kenneth Hagennek, vagy Benny Hinnnek, vagy bárki szolgálónak a üzenetét, tanítását, nem feltétlenül ugyanazt az eredményt fogod elérni, mint ő. Miért? 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 Az áldozat miatt. Mert ők meghozták az áldozatot. Jézus meghozta az áldozatot. És meghozta Kenneth Hagen is, meg Ben Hinn is, meg nagyon sokan meghozták az áldozatot. A lemondást, a saját magam háttérbe szorítását, meghozták az áldozatot. Ezért erő van abban, amit mondanak. Erő, és tekintély, és gyümölcsözik. Ha csak másolod, és csak az intellektusod van meg, meg a fejben lévő információ, akkor az ember büszkévé válhat, hogy mennyi mindent tudok, és lehet büszkén, sok információval, sok igét tudva, az ember szerencsétlenül erőtlen. De mi az erőt akarjuk, ugye? Azt akarjuk, hogy amikor szólunk, hogy Jézus nevében támadj fel a halálból, akkor az a Jézus nevében feltámad a halálból. Amikor azt mondom, hogy gyógyulj meg Jézus nevében, akkor az meggyógyul a Jézus nevében. Hogy amikor azt mondom otthon a gyümölcsfának, hogy már pedig idén sokat fogsz teremni, és nem fogsz elfagyni, akkor az úgy legyen, és igen, és ámen legyen. Mert én azt mondtam a Jézus nevében, mert parancsoltam neki. Érted, ugye? Mi az, ami különbséget tesz? Ó, lemásolom, ezt mondta a pásztor, ezt kell otthon tennem, én is megteszem. Á, nekem nem jött be. Hú, ámen. Befejezem. Gyertek, szolgálók, és Emésztétek azt, ami elhangzott ma. Nagyon fájt? Nagyon fájt. Azt hiszem, hogy ezzel most lehet, hogy be is fejezzük ezt a tanítás sorozatot. Nem egy könnyű üzenet ez, ugye? Nem egy olyan üzenet, ami jó, de jó volt hallani. De a szellemi vagy, és érted a gabonamag sorsát, és érted a gabonamagnak a lényegét, hogy annak meg kell halnia, akkor azt fogod mondani, hogy igen, ez kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Erről én megértést akarok. Többet. Még többet. Halleluja. Dicsérjük az Urat.